659. dicséretünket fogjuk most énekelni. Barna énekes könyvünket vegyük elő, ott a padokban található. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Álljunk föl a helyünkről, testvérek, úgy énekeljük most ezt a dicséretünket. Figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 49. úrnapjának kérdését, felletét Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés az úri imádság, a mi atyánk magyarázatát adja nekünk.
Mi a harmadik kérdés? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Azaz, add, hogy mi és minden ember a magunk akaratát megtagadva, a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk ellentmondás nélkül. És így mindenki oly készségesen és híven betöltse a maga tisztét és hivatását, mint az angyalok a mennyben.
Isten igéjét az Ószövetségből olvasom a mai úrnapon, Haggeus próféta könyvéből. Haggeus próféta könyvének első fejezetéből, az első versről a fejezet végéig, a 15. versig terjedő szakaszból. Haggeus próféta könyvének első fejezetében ezeket találjuk megírva. Dáriusz király uralkodásának második esztendejében, a 6. hónap első napján, így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever? Mert így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura, azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert, az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel, Sealtiel fia, és Jósua főpap, Jócádák fia, és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak a szavára, Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét. Úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán, a 6. hónap 24. napján, Dáriusz király uralkodása 2. esztendejében. Isten segítsen meg bennünket, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, tanítasz bennünket imádkozni, és kimondani azt, ami mindig újra és újra megtörténik, legyen meg a te akaratod. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, ebben a házban, azért, mert arról beszél ez az épület nekünk, akik itt vagyunk, hogy meglett a te akaratod, amit nem csak kijelentettél, hanem meg is cselekedtél. Hálaadással magasztalunk téged, ezért az otthonért, ahova jöhetünk, a te házadért, ahova azért jöhetünk, hogy veled találkozzunk, hogy te beszélj hozzánk, és mi megszólíthassunk téged. Köszönjük te neked, hogy elvégezted ennek megépülését, és gondoskodtál azóta is arról, hogy ez a ház megmaradhasson. Arra kérünk téged, légy segítségül nekünk, hogy értsük, és soha el ne felejtsük, hogy mi is a te célod velünk, akik ide jövünk ebbe a házba. És erre tanítsál most is bennünket. Ebben az órában is helyez szívünkre azt, amit igazán tudnunk kell, és soha nem szabad elfelejtenünk. Beszélj a mi szívünkre is, beszélj hozzánk egyenként, úgy, ahogy erre szükségünk van, és ahogy te ezt bölcsen, a te szent módodon meg tudod cselekedni. Legyen meg most is, közöttünk is, velünk is és rajtunk is a te akaratod. Amen. Kedves testvéreim, folytatva imádságunkat, a 309. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük az ige hirdetés hallgatására készülve. A 309. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, világosítsd meg elménket. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, Haggeus próféta könyvének első fejezetéből, a 8. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem. Kedves testvéreim, ennek az elhangzó szakasznak és abban ennek a 8. versnek különös jelentősége volt a templom megépülésében. Ahhoz azonban, hogy megértsük, miért volt ennek akkora jelentősége, és erről fogok néhány szóban később szólni, legelőször is azt kell eszünkbe vennünk, hogy ennek az igének nagy jelentősége volt egy sokkal korábbi templom újbóli felépülésében. És ahhoz, hogy értsük majd a párhuzamot, a hasonlóságot, azt, akinek a szájából ez a parancs elhangzott, menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, ahhoz most legelőször is egy kicsit visszalépünk a történelembe, hogy ott megértsük az első elhangzás idejét, és mindazt, ami akkor történt. Haggeus próféta könyvét nem egyszerű megtalálni a Bibliában, mert egy nagyon rövid ószövetségi könyv, s ha valaki nem tudja, hogy azt a két lapot merre felé keresse, akkor sokáig kell lapozzon a Bibliában. Összesen 2 fejezetből áll Haggeus próféta könyve, az egyik legrövidebb ószövetségi írás. Talán még nehezebb egy ilyen rövid írásból rájönni arra, hogy mikor, milyen szituációban íródott az, amit itt olvasunk. A babiloni fogságot követő időszak az, amikor Haggeus próféta élt és felemelte a szavát. Olyan ember volt Haggeus próféta, akik már akkor is éltek, amikor a babiloni fogság elkezdődött. Valószínű, hogy nagyon fiatal lehetett abban az időben, és amikor 66 évvel később visszakerült az első delegáció Babilonból Jeruzsálembe, akkor Haggeus velük lehetett. Látta azt a templomot, amelyet a babiloniak földig romboltak. És amikor visszatért Jeruzsálembe a fogság után, neki adatik az a feladat, hogy Isten akaratát tolmácsolja a hazaérkező zsidóság felé. A babiloni birodalmat ugyanis legyőzte a perzsa birodalom, és a perzsa uralkodó Círusz megengedte, hogy a zsidók lassan, több hullámban, Babilonból, a fogságból hazatérjenek hazájukba, hogy felépítsék a templomokat. Az első ilyen küldöttség körülbelül 50 ezer emberből állt, és egy bizonyos Zorobábel volt az ő vezetőjük. Krisztus előtt 538-ban történt az ő hazaindulásuk és hazaérkezésük, és azt olvassuk, hogy 2 évvel később befejezték a templom alapozását, mert a templomot földig lerombolták annak idején a babilóniak. Sikerült azonban egy cselszövés, mert ez az ő buzgóságuk, az ő elszántságuk igen-igen dühítette a samaritánusokat, és azokat a népcsoportokat, akik az elmúlt 60 év alatt, amíg a zsidók Babilonban raboskodtak, beköltöztek oda Kánaán földjére. Ők nem vették azt nagy örömmel, hogy a zsidók hazatérnek, és abszolút nem vették nagy örömmel, hogy elkezdték a templomukat építeni. Azt olvassuk, hogy tetleges támadásokkal akadályozták a munkát, és különböző feljelentéseket tettek a perzsa uralkodónál a zsidók ellen, hogy tudniillik azok a birodalom ellen akarnak szervezkedni, ezért az építkezés leállt. Krisztus előtt 536-tól egészen 522-ig nem történt semmi. Megvoltak az alapok, de nem történt semmi. Ekkor Perzsia élére egy új uralkodó került, akinek a nevét itt is olvassuk, Dárius király, pontosabban Nagy Dárius király, aki rendkívüli nagy érdeklődést mutatott a különböző vallások felé. És ezen belül is külön érdekelte őt a zsidók vallása. És ez kedvező alkalmat biztosított, vagy jelentett arra, hogy a zsidók építkezése Jeruzsálemben folytatódjon. Zakariás próféta, aki talán egy ismertebb nevű próféta, és Haggeus voltak azok, akik Dárius király uralkodásának a második évében, ahogy itt leírja ezt nekünk Haggeus, felléptek, és megpróbálták a zsidókat felrázni a letargiájukból, meg a félelmeikből. Ugyan sokan megpróbálták ezt az újabb építkezési fázist is elgáncsolni, de a mostani uralkodó, Dárius király egyértelműen a zsidók mellé állt, így aztán Krisztus előtt 516-ban a templom elkészülhetett, és fel is szentelték. Ez a rövid története a babiloni fogság után újjá épülő zsidó templomnak, és benne Haggeus próféta szerepének. Lépjünk közelebb egy kicsit Haggeushoz és az ő üzenetéhez. Mert érdekes módon a megálló és leálló építkezés idején, Dárius uralkodásának második esztendejében arra kap felhatalmazást, hogy fedje és korholja az ő népét, amiért azok lemondtak Isten házának az építéséről. Egyfelől kiderül, hogy miket mondogattak Haggeus próféta kortársai. Azt mondogatták, hogy nincs itt az ideje a templom építésnek. Látjátok, hogy mekkora a külső ellenállás körülöttünk. Így van ez már hosszú évek óta. Nincs itt az ideje. Nem most van az ideje a templom építésnek. Korholja őket Haggeus azért, mert noha a templom építésének az idejét nem látták időszerűnek, a magukét szépen építgették. Azt mondja itt, hogy faburkolatos házakban laknak, ami azt jelentette, hogy fafödémes házakban laktak. Fafödém, megcsinálták a plafont is szépen, ami abban a kultúrában azért annak volt a jele, hogy hát azért működik az élet, tehetősek vagyunk, de az úrháza mindeközben nem érdekelte őket. Azt mondja nekik el Haggeus az Úr megbízásából, hogy az a helyzet, hogy ezt a nép értette, hogy valahogy miközben csináljuk mi itt a dolgokat, az úrházát ugyan nem építjük, de a sajátunkat építjük, mégsem mennek a dolgok olyan jól. Valahogy nem jutottak igazi békességhez és áldáshoz ezek az emberek. Azt mondja nekik Haggeus prófétán keresztül Isten, hogy gondoljátok csak meg. Azaz arra kéri Isten az ő népét, hogy rakjátok össze a képletet. Azt mondjátok, hogy nincs itt az ideje az építésnek, nem alkalmas az idő. Ezzel szemben a magatokét építitek, szépítitek, gyarapodtok, ugyanakkor a munkátokkal sokkal többre juthatnátok, de még sincs rajtatok áldás. Gondoljátok meg, hogy miért van ez így, hogy esztek, de nem laktok jól, isztok, de nem tudtok lerészegedni. Elvetitek a gabonát, de nem aradtok belőle eleget. Miért van ez így, hogy nem megy nektek mégsem olyan jól, mint amennyire kellene? És miközben a nép elgondolkozik, Isten szava megszólal, és mintegy vezeti őket, hogy ne gondoljanak most már semmi olyanra, ami valótlan indoka lehetne mindennek, azt mondja, menjetek fel a hegyre, hordjatok fát, és építsétek a templomot. Isten azt mondja a népének, hogy az, amit eddig nem csináltatok, az időszerű, menjetek el, és végezzétek el azt a munkát, amiért hazaengedtek benneteket, amivel megbíztak benneteket, építsétek fel a templomot. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy a zsidók annak idején a perzsa uralkodó engedélyével, Círus engedélyével tértek haza, hogy templomot építsenek. De most Isten mondja nekik azt, aki nagyobb Círusnál és nagyobb Dáriusnál, hogy itt az idő. Itt az alkalmas idő. Nem lehet tovább halogatni a templom építését. Ezeket az alkalmas időket a Biblia az Új Szövetségben kairosznak is nevezi, amelyek attól alkalmasak, hogy Isten készíti el arra, hogy abban valami megtörténjék. Isten különös terve, amely időnként kikristályosodik előttünk, ezekben a kairoszokban a napnál világosabban ragyog fel. Itt van az idő, most kell cselekedni. Kairoszt Isten teremt, és a kairosz felől mindig Isten az, aki nekünk látást ad. Mert egyébként az ember magától, ugyanúgy, ahogy egykor a zsidók, nem látja és nem tudja, hogy minek van az alkalmas ideje. De időnként Isten beavat bennünket, és beavatja az ő népét, és azt mondja, hogy itt és most. És akkor ott Haggeus próféta idején Isten azt üzeni, hogy most kell fölmenni a Jeruzsálemet övező hegyekre, most kell hozni a fát, és most kell építeni a templomot. Azt is elmondja Isten, hogyha ti most ebben az időben nem fogtok lépni, ha nem folytatódik a templom építése, ha nem tesztek félre mindent, amit eddig csináltatok, a letargiátokat, a depressziótokat, a magatok házának ékesítgetését. Ha mindezt nem teszitek félre, akkor folytatódni fog a ti válságotok. Akkor nem tudtok előbbre lépni. Akkor konzerválódik ez a helyzet, amiben most itt vagytok. Haggeus egy rövid felkiáltó jel, Dárius király uralkodásának második évében, amikor Isten azt mondja, én támasztom az uralkodókat is, én vagyok az, aki az uralkodók szívét is uralom, és most elvégeztem, hogy a templom épülhet. Tessék nekifogni, tessék elkezdeni, mert itt az alkalmas idő. Kedves testvéreim, hiszek abban, hogy ma is vannak kairoszok. Istentől elkészített idők, amelyekben Isten tervei kikristályosodnak előttünk. és amelyekben cselekednünk kell, mert ha nem cselekszünk, ha akkor passzivitásban maradunk, akkor így mondja a magyar, hogy a vonat elmegy. A vonat elmegy. És mi meg ott maradunk a peronon. Azt gondolom, hogy ennek a gyülekezetnek is tudnia kell azt, hogy ennek a templomnak az építése is egy bizonyos kairoszhoz kötött dolog volt. Elhangozhat sok név közöttünk, de egy hívő gyülekezetnek tudnia kell azt, hogy az idő el volt készítve Istentől. Minden el volt készítve Istentől. És ez a templom azért épülhetett meg, és azért állhatott, mert Isten elkészítette ennek az idejét. És ahogy egykor, régen Haggeus és Zakariás által, úgy itt is, némely embereket beavatott abba, hogy ő mit tervezett. Nagyon érdekes, hogy nem 99-ben, 99 decemberében avatott be ebbe Isten embereket, hogy itt templom fog épülni. Ma is elérhetőek az interneten azok a felvételek, ahol Jobbágy Kálmán presbiter beszél arról, hogy 1990. november 7-én Isten az ő szívére helyezett valamit. Ez pedig nem más volt, mint ez a fölolvasott ige. Hát a fiatalabbak nem nagyon tudják, hogy 1990 pontosan mit jelentett a magyar nép életébe, de az idősebbek azok tudják azt, hogy hát ez pont az a változó év, forduló pont, amikor lehetett lassan, egészen biztosan tudni, hogy egy régi rendszer lassan tényleg összedől, és aztán valami újat kellene építeni. Úgy is szoktuk nevezni, hogy a rendszer változtatás ideje. Ebben az időben sokan érezték azt, hogy kairosz van. Némelyek úgy érezték, annak a kairosza van, hogy elmenjenek nyugatra. Megnyíltak a határok, és lehetett lépni. Mások úgy érezték, annak a kairosza van, hogy az ember most vállalkozásba fogjon, és megcsinálja maga szerencséjét. Nem sorolom azt, mert mindannyian, akik éltünk abban az időben, éltünk valamiféle kairoszt, amiről úgy gondoltuk, hogy ennek most itt van az ideje. Én fiatal teológusként úgy éreztem, annak van az ideje, hogy minden egyes jobb oldal által szervezett megmozdulásra kivonuljak. Mentünk a teológus társaimmal, és ott voltunk, hallgattuk azokat, akik ezeken a megmozdulásokon szóltak. Volt itt Békásmegyeren, Csillaghegyen egy testvér, aki ma már nincs közöttünk, aki olvasott egy igét, amit aznap sokan olvastak még ő vele együtt, de Isten mégis őt avatta be abba a titokba, hogy ez az ige arról szól, hogy itt az idő. Hogy ennek az ideje jött el. És Kálmán bácsi, aki hitte, hogy amit megértett, azt Isten helyezte a szívére, félelmetes konoksággal hirdetni kezdte ezt. Elmondja az ő bizonyság tételébe, hogy aznap este a Csillaghegyi Presbitérium gyűlésén már el is mondta, hogy itt az idő, templomot kell építeni. Neki kell állni Isten háza felépítésének valahol itt Békásmegyeren. Kedves testvéreim, Istentől elkészített idő volt, amiben bizonyos embereket Isten beavatott, egyre többen lettek azok, akik látták és érzékelték, hogy valóban Isten által elkészített idő ez, és lássátok, Isten igazolta őket. Igazolta őket azzal, hogy állnak a falak, igazolta őket azzal, hogy itt vagytok és itt vagyunk. Isten elkészített valamit, és amit elkészített, azt véghez is vitte. Megkérdezhetnénk azonban, hogy Istennek miért kell templom? Miért ragaszkodott Isten ahhoz, ott az Ószövetségben? És miért ragaszkodik Isten ma ebben a világban ahhoz, hogy legyenek templomok? Azt mondja el Haggeus prófétán keresztül az Úr, a templom azért kell, hogy ő gyönyörködjön benne, és dicsőítsenek engem. Naívság volna azt gondolni részünkről, ha a Biblia egésze felül kívánjuk megérteni azt, amiről itt Isten beszél, azt gondolni, hogy Isten egy épületben akart gyönyörködni. Tudjátok, elég elolvasni a Jelenések könyvét, ahol Jánost Isten beavatja, és mutat neki villanásnyi dolgokat a mennyből. És abban a pillanatban rájövünk arra, hogy Isten olyan személy, akinek nem egy temploma van, hanem egy országa van. Isten olyan személy, akinek sokkal jobb szép érzéke van, mint nekünk. Akárhogy összeszedjük magunkat, és akármilyen szépet tervezünk, az nem mérhető össze azzal, amit Isten tervezett és épített a mennyben. Isten nem abban akar gyönyörködni, hogy mit építünk. Ha valami nem volt épület szempontjából túl komplikált, túl esztétikus dolog, az talán éppen az a templom volt, ami ott akkor fölépült. Nézzék meg a testvérek, vagy keressenek rá, ez egy kocka épület volt. Ma raktárnak építenek ilyeneket. 4 fal lapos tetővel. Körülbelül így nézett ki maga a templom épület. Hát az Isten ilyen egyszerű. Ennyire nincs ízlése. Ebbe gyönyörködik az Isten? Testvérek, Isten azt mondja, gyönyörködni akar, és azt akarja, hogy dicsőítsék őt. Ha nem a külsőben gyönyörködött Isten, akkor meg kell értenünk azt, hogy valami másban akar gyönyörűséget lelni. És ha megvizsgáljuk, hogy miért is kellett a templom, akkor 2 dolgot mindenképpen el kell mondanunk. Az egyik az áldozat. Hiszen a templom az áldozat helye volt. Sehol nem lehetett az Ószövetség idején a templom megépítése után áldozatot bemutatni, egyedül csak a templomban. És az áldozatoknak 2 fő formája volt, ami ott zajlott a templomban. Az egyik a bűnökért való áldozat volt, a másik pedig a hála áldozat. Csak ott lehetett ezeket bemutatni. Amikor egy zsidó ember elment, hogy áldozatot mutasson be, akkor magának a szertartásnak a lezajlása megtanította őt, és emlékeztette őt arra, hogy kicsoda Isten. És egyúttal emlékeztette a zsidó embert arra, hogy ki vagyok én. Azt tanította meg a zsidó embernek az áldozatot Isten templomában, hogy az Isten szent. Aki joggal haragszik rám bűnösre, rá kellett jönnie annak, aki oda ment, hogy én nyomorult vagyok, aki Isten ítélő szék előtt meg nem állhatok, de az áldozattal, amit bemutatott, arra is elvezette Isten az akkori zsidó embert, hogy én kegyelmes vagyok hozzád. A bűnöd ítéletétől nem tudok eltekinteni, de hozzád kegyelmes vagyok. Ezért volt szükség az áldozati állatra. Mert a bűnnek a zsoldja a halál. Valakinek a bűnért lakolnia kell, meg kell halnia. És Isten úgy rendeli az Ószövetségben, legyen egy bárány, aki a te bűnöd miatt az én büntetésemet elhordozza, és te ezért újra és újra kegyelmet kapsz és szabad leszel. A templom az áldozat helye volt. Azt mondja Mikiás próféta Istenről, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Úgy fogalmazza meg Mikeás Isten kijelentését, hogy tudnék ő gyönyörködni akar abban, ami ott a templomban zajlik, hogy Isten az irgalmasságban gyönyörködik. Abban gyönyörködik, amikor a bűnös fölismeri a maga bűnét, kéri tőle a bocsánatot, ő pedig megbocsájt. Azt mondja, ebben gyönyörködik az Úr. És azt mondja Mikás, nincs ilyen Isten, aki ilyen volna, mint te vagy. De a templom a tanítás helye is volt. Mert az embernek szüksége van tanításra. Isten ugyanis akkor dicsőül meg, amikor az ember a teremtés eredeti célja szerint elkezd neki engedelmeskedni. Mindig Isten dicsőül meg. A teremtés a bűnesetig Isten dicsőségét hordozta, mert minden engedett Istennek. A bűneset ezt a lázadást törte meg. Isten pedig tanítja az övéit arra, hogy hogyan kell nekünk Isten felé engedelmes életet élnünk. És az Ószövetségben a templom volt az a hely, ahol erre tanították az embereket. Ahol hangzott újra és újra a törvényről szóló egyértelmű tanítás. Istennek így kell engedni. Istennek ezért kell engedni. És mindez mit jelentett? Áldozatok és tanítások együttesen a templom körül. Azt jelentette, testvéreim, hogy a kozmoszban minden a helyére került. Isten is oda került az ő helyére, mindenek fölé, és az ember is oda került a maga helyére. Aki arra van teremtve, hogy Istennek való engedelmességével Istent megdicsőítse. És azt mondja a Haggeus prófétán keresztül Isten, ez az én gyönyörködésem. Amikor én Isten vagyok, és az ember, akit teremtettem, ezt látja, és engedelmeskedik nekem. Én megdicsőülök, az ember pedig így boldog. És azt mondja Isten, ha ezt nem veszitek komolyan, fáradozhattok, küzdhettek, építhettek, semmire nem fogtok jutni. Világosan elolvashatjuk újra majd talán a délutánunk csendjébe Haggeus proféta könyvének első fejezetéből. Isten azt mondja, ha nem ismeritek föl ezt, a döntő lényeget, akkor hiába fáradoztok. Mindeneknek a helyére kell kerülnie a teremtésben, nekem is, és nektek is. És a mi helyes viszonyunk garantálja azt, hogy én gyönyörködöm, és megdicsőülök. Előttetek és közöttetek. A hely tehát, a templom, az Ószövetségben és az Új Szövetségben mindig eszköz Isten kezében. Mert Istennek nem helyekkel van dolga, hanem velünk, emberekkel. Mi vagyunk azok, akik megtagadtuk az engedelmességet Istennek. Neki velünk van ügye. Ezt az ügyét pedig sokszor speciális helyeken, templomokban intézi velünk az Isten, ahol szól és tanít, a szívünkre beszél, hogy emlékeztessen bennünket arra, ki vagyok én, és megmutassa nekünk azt, ki vagy te. Ez a hely annak az eszköze, hogy Isten előtt elcsendesedjünk, bűneinket megvalljuk, döntéseket hozzunk arra nézve, hogy engedni fogunk neki. És ha ezt megtesszük, testvérek, akkor Isten dicsősége jelenik meg köztünk és az életünkön. És ez annak is a kulcsa, hogy boldog életet éljünk itt a földön. Szóljuk Isten evangéliumát, az egyetlen, igaz és tökéletes és ismételhetetlen áldozat személyét, Jézus Krisztust, akiben beteljesedtek egyszer s mindenkor az ószövetségi áldozatok, s aki egyúttal fölöslegessé is tette azok újbóli ismételgetését. A hely Jézus Krisztusról szól és hozzá vezet. Lelepleződik, ami bűnös voltunk. Valahányszor kiejtjük ezt a nevet, Jézus Krisztus. De egyúttal fölragyog előttünk Isten kegyelme, amely arra kötelez bennünket, hogy hálásak legyünk neki. És ezt a hálánkat az ő feléje való engedelmességben éljük meg. Ezért hirdetjük az evangéliumot a templomban, és ezért tanítjuk Isten törvényét. Hogy tudjuk, hol a helyünk, és tudjuk, mit kell tennünk. Miért? Hogy boldog életet élhessünk. Miközben helyesen élünk, megvalósul Isten terve és akarata is, amelyről úgy ad kijelentést, épüljetek fel lelki házzá. Miközben ezt egyre többen tesszük, keressük Isten akaratát, csodaszálljuk magunkat az engedelmességre, a kőből épült házban fölépül egy másik ház, egy lelki ház. Ez az Isten akarata. Épüljetek föl lelki házzá. A kőből készült épület akkor működik helyesen, ha benne lelki ház épül. Emberek szívéből, engedelmességéből és odaszánásából. Kedves testvéreim, sok mindennek látjuk az alkalmas idejét ma is. De kérdés, hogy valóban azoké az alkalmas dolgok. Isten ma emlékeztet bennünket azokon keresztül, akik ezt egykor megtették ott az Ószövetségben, azokon keresztül, akik megtették ezt a 90-es években, hogy miközben építjük, szépítgetjük a sajátunkat, ne felejtkezzünk el arról, hogy Isten házát is építeni kell. Most már nem a külső falakat, hanem föl kell a mi szívünket és lelkünket úgy építenünk Isten számára, hogy lelki ház legyünk és maradjunk a továbbiakban is. Ez egy örök program, amelyet generációról generációra ismétlünk. És ha Isten kegyelmes és szerető, akkor láthatjuk és élvezhetjük ennek gyönyörűségét. Azt gondolom, ha élnének és velünk lennének azok a testvérek, akik egykor odaszánták magukat, idejüket, pénzüket, energiájukat, lelkesedésüket, hitüket, hogy a kőből épült falak fölépüljenek, szóval ha ők velünk lennének, nem lennének szomorúak. Mert azt látnák, hogy Isten építi az ő népét, építi a lelki házat ezen a helyen. De hívlak és buzdítalak benneteket, mert ebben a házban van még hely, és Isten országának ajtaja is nyitva van. Építsük tovább azt, ami építhető. Hirdessük az evangéliumot. Hívogassunk idén minél többeket, hogy találkozzanak Jézus Krisztussal, hogy megértsék és megtudják, miért nem boldog az életük. Legyünk só és kovász ezen a helyen. Laknak elegen Békásmegyeren ahhoz, hogy legyen kinek szólni, kit ide hívogatni, és kinek elmondani, az Isten kínálja neked is a jobbat. De ennek az a feltétele, hogy úgy ő, mint te a helyedre kerüljél. És ha erről valaki hiteleset akar hallani, nem az internetet kell túrni, nem a bölcs tanítóknak kell fizetni, nem tudom én mennyi pénzt, hanem elő kell venni a Szentírást, olvasni kell, el kell jönni oda, ahol a Szentírással foglalkozunk, ahol ezt hirdetjük. Testvéreim, nem akarok másról tudni én sem köztetek, mint Jézus Krisztusról, az igaz és tökéletes áldozatról. Ezért hirdetem, és ezért tanítom mindazt, amit ő megértetett velem. Legyetek ebben, és legyünk ebben továbbra is társak, testvérek, akik egy úton járva az ő dicsőségét és gyönyörűségét szolgáljuk. És így lesz a mi életünk is áldottá, az életünk békességessé, ezt maga Isten garantálja. Legyen áldott azért, amit megcselekedett velünk ezen a helyen már, és legyen áldott azért, amit meg fog cselekedni mindazokkal, akik bíznak és hisznek ő benne. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 165. dicséretünk első és hatodik versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. A 165. dicséretünk első és hatodik versét énekeljük. Itt van Isten köztünk. Elfoglalva hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, Úrunk, azért, mert nem csak akkor tettél csodát, amikor embereket beavattál a te tervedbe, akik ezt fölismerték, akik szorgalmazták-e templomnak a megépítését, hanem dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert túl az épület megépülésén azt a csodát is láttattad és láttatod velünk, hogy te építed a te lelki házadat. Köszönjük te neked, hogy itt is, ezen a helyen is gyarapítod az üdvözülők seregét. Köszönjük, hogy megengedted és megengedett, hogy szóljon az evangélium az Úr Jézus Krisztusról, akiben megbékéltetted magaddal mindazokat, akik ő érette és ő általa fordulnak te hozzád. Dicsőítünk téged azért, mert tanítasz és emlékeztetsz bennünket ezen a helyen újra és újra arra, mi az, amit te vársz tőlünk, és magasztalunk téged ígéreteidért is, miszerint te meghallgatod azokat, akik megalázzák magukat előtted. Megáldod azokat, és nem lesz az ő életük hiába valóvá itt a földön. Köszönjük te neked, Urunk, azt, hogy csodásan működsz, mert vannak terveid, és köszönjük, hogy mindig véghez viszed ezeket. Megköszönjük te neked így tehát újra és újra ezt a helyet, ahol összejöhetünk, és arra kérünk téged, ne vondd meg tőlünk világosságodat és igédet, mert hiszük és tudjuk, hogy erre van szükségünk. Kérünk téged arra, hogy ne csak taníts és vezess bennünket ezen a helyen, hanem vigasztalj is. Így kérünk téged gyászoló testvéreinkért, az ő vigasztalódásukért. Engedd, hogy megértsék, hogy a vigasztalás forrása is te magad vagy egyedül. De kérünk téged mindazokért, akik közöttünk elesettek, betegek, akiket nehézségen viszel át, Most különösen is kérünk téged egy asszony testvérünkért, akit holnap fognak műteni. Emlékezzél meg róla is, ha kedves előtted, hisszük megteheted, hogy megtartod őt, és visszaadod szeretteinek, és visszaadod e lelki közösségnek is. Kérünk, Urunk, tégy a te jó belátásod szerint, mindannyiunkkal. Könyörülj meg rajtunk, hogy el ne merüljünk önmagunk dolgainak igazgatásában, szépítésében, és el ne feledkezzünk te rólad, a te ügyedről. Buzdíts föl a mi szívünket arra, hogy a te ügyednek lehessünk hírvivői, fáklyái ezen a helyen. Kérünk téged népünkért, legszűkebben Békás megyer népéért, mindazok közé, mindazokért, akik között élünk és szolgálunk. Kérünk, Urunk, taníts bennünket arra, hogy őket szeressük, hogy őket hozzád szeressük. Köszönjük te neked azt, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket. Kérünk, fogadd a mi hálaadásunkat, fogadd a mi bűnbánatunkat is, a te fiadért mennyei édesatyánk, kegyelmesen. Amen.